Na hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit. 20 óra 00 perc van, mindenkit várok. Közös tanulásra karantén. Karanténos tóra tanulás következik most. A Lekvárius Jam blograjongók számára, illetve a zsidó.com nézői számára is, akik átveszik ezt a közvetítést. Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de az izraeli főrabinátus is, izraeli főrabinátus kereste meg az Emichet, a magyarországi Chabad mozgalmat, hogy magyar nyelvű online oktatás is legyen. Jó estét kívánok mindenkinek! Itt van a nejem, itt van Nóri, itt van Steve, itt van Máté Lala, itt van Zsolti, Jenő barátom Miskolcról, szervusz, akivel olyan régen beszéltem, már akár 3 órája is van. Szia, Tímea! Szóval, hogy mindenkit köszöntök. Na, a lényeg, hogy részei vagyunk egy nagy nemzetközi hálózatnak, hogy magyar nyelven is, a Tóra szava magyar nyelven is elhangozzék. Lám, 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 ezekben a borzalmas vészteres időkben is van pozitív fejlemény. Itt van édesapám is, szeretettel köszöntöm, természetesen vele is olyan régen beszéltem, már megvan vagy 5 órája, úgyhogy tényleg mindenkit szeretettel köszöntök. Oké, ma is azt fogjuk csinálni, mint itt van Lili is, akkor végre válaszolhatok arra a kérdésre, amit a férje, kedves Áron küldött nekem, ma is úgy fogjuk csinálni a tanulást, mint eddig, hogy kezdjük először a beérkezett kérdésekkel, majd ezután folytatjuk a beszélgetést. Egy kicsit engedjétek meg, hogy egy kicsit, vagy bocsássátok meg, hogy egy kicsit le vagyok terhelve. Az előbb tartottam egy szintén 1 órás beszélgetést, szintén Pészák témakéréről. Lehet, hogy lesznek azok számára, akik azt is figyelemmel követték egy női tanuláson ismétlések, ezt bocsássátok meg nekem, de igyekszem azért újdonságra szolgálni azok számára is, akik a korábbi tanítást látták. Szia, Balogh Dani, szervusz, Krisztián, Szabadkáról pedig Stevennek jó estét kívánok, örülök, hogy itt vagytok. Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy ilyen nagy számban nézitek ezt a közvetítést. Tök jó, hihetetlen mennyiségű emberhez jut el, és tényleg fantasztikus mennyiségű üzenetet kapok, kommentet és privát üzenetet még többet. Ezúton is buzdítok mindenkit. Itt van Wagner Tamás barátom is, egy örök kétkedő. Szóval mindenkit buzdítok arra, hogy írjatok, ez nekem is segít, mert tartalmat vagy anyagot szolgáltat ezekhez a beszélgetésekhez, úgyhogy köszönöm szépen, és buszítok mindenkit arra, hogy írjatok. Oké. Stern Gyuri, nem tudom, miért áll a kép. Nálam nagyon jól mozog, de lehet, hogy a te készülékedben van a hiba. Oké. Valaki kérdezte, hogy beszéltünk a zöldségekről, a zöldségek kóserságáról, pontosabban ugye hát minden zöldség, itt van végre Donáton is, szóval, hogy minden zöldség kóser, de a bogár fogyasztás, a bogarak, sokszor olyan bogarakat nem is veszük észre, hogy milyen bogarak vannak a zöldségben, amelyet a hagyományos háziasszonyok nem vesznek észre. A hagyományos háziasszony észreveszi, hogy rajta van egy bazin, egy dongó, vagy egy légy, az nem biztos, hogy észreveszi, hogy a szárzellerben vájatot fúrt egy légy, és oda beletett a petéit, meglehetősen gusztustalan és elítélhető módon, de hát szegényke is túl akar érni, úgyhogy így éli a kis életét. Nekünk ezt viszont tilos megennünk. És valaki kérd, ugye erről is hosszan beszélgettünk, hogy a zöldségeket alaposan meg kell tisztítani, ugye Pészákhoz is ez jól kapcsolódik, hiszen a máror, a szédereste fogyasztott keserűfű, az gyakran, erről majd fogunk beszélni, gyakran római salátából áll, ez más néven azt hiszem, hogy kötöző salátának hívják, ez egy salátához, vagy fejes salátához, illetve iceberg saláta, az, nem tudom, hogy elkezd, jégcsap saláta, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Na mindegy, szóval ahhoz hasonlatos növény. A saláta az bogarak meleg ágya, tehát azt nagyon-nagyon alaposan meg kell tisztítani, szét kell szedni a salátát levelekre, a külső levelektől azokat ki kell dobni, azoktól meg kell szabadulni, és a leveleket nagyon alaposan folyóvízben át kell mosni, Jégsaláta, köszönöm Zsuzsi, az az Iceberg Salad. Jégsaláta, köszi Lili, jégsaláta. Szóval ez az Iceberg Salad, ez nem, ez a, amit szédres használunk, ez egy kifejezetten úgy, hogy római saláta. Biztos nem olyan nagyon könnyen beszerezhető, de azért igyekezünk beszerezni. Na szóval, hogy a lényeg az, hogy az ilyen típusú zöldségek, meg a kelkáposzta, meg a brokkoli baromi nehezen tisztítható, viszont tele van bogarakkal. És valaki kérdezte, hogy mi a helyzet a mirelit zöldségek bogármentességével, vagy a mirelit zöldségekkel. A kérdés az jó. És a mirelit zöldségek azok kóserság szempontjából egyébként érdekes módon jobbak, mint a friss zöldségek. A friss zöldségekben több lehet a bogár, több lehet a kártevő, meg ezek, amik tilos, tehát kóserság szempontjából fogyasztásra tiltott állatok, mint a mirelitben. Tehát a mirelit ilyen szempontból jó, a mirelit brokkolit nem tudod átvizsgálni, tehát azt lehetetlen átvizsgálni, a brokkolit rózsájára szedik a mirelitnél, nem tudod átvizsgálni, a brokkoli és a karfiol az mirelitben is, tehát gyorsfagyasztva is nehéz dolog. Izraelben van olyan brokkoli és karfiol termesztés, amelyet olyan speciális fóliasátrakban végeznek, amelyek kívül tartják az összes kártevőt, tehát nincs rajta egyetlen bogár sem. Ezen kívül én azt javaslom, hogy a helyzet a brokkolival kapcsolatban egyébként az, hogy egyébként a mirelit brokkoli az egészségesebb, mint a friss, mert a brokkoliban található vitaminok, azok a leszedés után, az aratás után 3-4 órával tulajdonképpen eltűnnek a növényből, tehát ha vásárolsz a Tesco-ban, nem tudom, friss brokkoli fejet, akkor az abban található vitaminok, azok körülbelül ugyanannyi, mint amennyi mondjuk az asztallapban, vagy egy bútorlapban található vitaminok, tehát tulajdonképpen azon túl, hogy finom, azon túl nincsen semmilyen tápértéke, a mirelit brokkolival egyébként, by the way, jobban jársz, kóserság szempontjából is valószínűleg egy kicsit jobban jársz vele. Nagyon alaposan át kell vizsgálni a brokkolit, szóval ezt nem tudod megúszni, hogy atomjaira szedjed a brokkolit, vagy a karfiolt, vagy a kelkáposztát, amikor ezeket elkészített kóserság szempontjából. Ami a gyümölcsöket illeti, mint mondjuk, vagy zöldségeket, mint mondjuk a kukorica, meg a zöldborsó, a mirelit az fogyasztható és ajánlott. Pészákra oda már nem vállalnám. Szóval Pészákra valószínűleg frisset vennék, és jó alaposan átvizsgálnám. Ugye ott a bab meg a borsó az nem is játékos Pészákkor, mert azok ugye kitni ott, ilyen kvázi hüvelyesek, azokat eleve nem is esszük. Igen, hát ennyi mindent tudok a növényekről. Őrület, okay. Kérdezte valaki, hogy hogyan vizsgáljuk át a fűszereket, a fűszernövényeket. Na most amennyiben ezek a fűszernövények frissek, tehát lehet venni ezeket a cserepes, nem tudom, bazsalikomot, meg oregánót, meg mentalevelet, itt leszedjük a leveleket, jó alaposan átmossuk vízzel, és fénynél megnézzük, hogy nincsenek rajta a bogarak. Még egyszer, vannak olyan bogarak, amik nem jönnek le vízzel. Tehát csak azért, mert víz alá a kis rohadékok, hogy a kis talpaikkal, vagy nem tudom, karmaikkal, nem tudom, kis lábaikkal nagyon erősen kapaszkodnak a növényhez, tehát a sima, vizes leüblítéssel nem fognak távozni, tehát ezeket át kell egy kicsit dörzsölni. Azt is szokták ajánlani, hogy egy pici mosogatószeres vízben kiöblíteni őket, és aztán persze leöblíteni sima vízzel, hogy a mosogatószert azt ne együk meg. Én ezt nem tartom túlságosan. Mancsukkal, köszönöm Geri, a mancsukkal, a kis mancsukkal tapadnak. Szóval hogy a lényeg, hogy én valahogy írtózom attól a gondolattól, hogy mosogatószerben áztatott salátalevelet egyek, még akkor is, ha utána leöblítem. Kásrút szempontjából ez egyébként elég jó, mert bizonyos, meg ezek a rovarok megdöglenek a mosogatószertől, és akkor utána vízzel szépen ez lejön. Ezt mindenki bízom, hogy hogyan teszik ezt a dolgot. A lényeg, hogy jó alaposan nézzük át, hogy tényleg ne együnk semmi olyat, ami tórai alapon tiltott. Ha már disznót nem eszünk meg, nem tudom, nyulat, akkor ne együnk már bogarat. Itt van a bátyám is, jaj, de jó, egyenesen Írországból. Oké. Feleségem vicces kommenteket ír be. Oké. Mi a helyzet a lekvárok bogármentességével? Az igazság, hogy a kóser lekvárok ügyében vannak budapesti üzletek polcain kapható kóser lekvárok, különböző ilyen francia meg osztrák lekvárok vannak, amik rendelkeznek kósersági pecséttel, szia bátyó, rendelkeznek kósersági pecséttel, Most ugye mit csinálnak az eperrel és a málnával, például ugye eperlekvár és málnalekvár, szóval olyan biztos nincsen, hogy egyenként átválogatják, vagy átnézik az eper szemeket, vagy a lekvár szemeket bogarak szempontjából. Ez ziher, hogy ilyen nincsen. Ugye ipari körülmények között ez nincsen. Itt a kósersági ügynökségek abban a felindulásból, vagy abban a következtetésből indulnak ki, abból a feltételezésből indulnak ki, hogy olyan nagy mennyiségű epret használnak, amely nagy mennyiségű eperben valószínűtlen, vagy olyan nagy mennyiségű eperben eloszlik eloszlanak a tiltott darabok. Tehát azok a darabok, amelyek bogarakat tartalmaznak, azok feloldódnak a nagy mennyiségben. Szóval, ahogy szokták mondani, nagyszámok törvény alapján nem okoznak ezek problémát. Úgyhogy így fogsz találni kóser eperlekvárt, meg kóser málnalekvárt, annak dacára, hogy ezeket nem nézték át itt minden, nem tudom, málna meg eperszemet egyenként. Jó? Tehát ez a helyzet a kóser lekvárokkal. Még egyszer, a kóserság egy borzasztóan fontos dolog, és borzasztó odafigyelést és tervezést kíván. A pészáki kóserság az még ennél hatványozottabban durva, szóval Pészákkor tényleg csak igyekezzünk olyat enni, vagy ami friss és magunk készítjük, vagy ami nem csak hogy kósersági engedéllyel rendelkezik, vagy kósersági pecséttel rendelkezik, hanem Pészákra való kósersági pecséttel rendelkezik. Oké, Jakab Geri barátom írja, hogy eper van az eper lekvárban. Igen, egyébként azt hiszem a jó minőségű lekvárban talán ilyen 50-55-60% a gyümölcs tartalma egy lekvárnak, az már jó minőségű lekvárnak számít. Azt hiszem, a többi az mindig, az cukor nyilvánvalóan, meg mindenféle pektin és egyéb hozzátett, vagy hozzáadott borzasztóságok. Oké. Na most, egy kedves barátom innen nem messze, két utcával arrébb ott, ahol lakom, kedves Áron Dvírbarátom kérdezte azt, hogy Isten, amikor kivitte a zsidókat Egyiptomból, akkor miért nem egyenes a Szentföldre vitte? Hát, hiszen Egyiptom és a Szentföld határosak, egymáshoz miért nem egyenesen a Szentföldre vitte a zsidókat? Miért kellett egy ilyen kurflit keríteni? Most erre a válasz, ez borzasztó egyszerű, mert a Tóra maga Mózes második könyvének 13. fejezetében erre választad. Úgy szól a Tóra, most puskázok, nem tudom fejből az írásverset, úgy szól a Tóra, vagy hib, bislach párolja szám, akkor, amikor a fáraó elküldte a népet, amikor kiengedte a népet, lonacham elohim derech eretz plistim, akkor a teremtő nem a filiszteusok földjén keresztül vezette a zsidók, aki karofú, mert az túl közel lett volna ahhoz, hogy elérjék a Szentföldet, ki omár elohim, mert azt mondta magában az örökkévaló, penny nachem ham berojszam, Milhama, hogyha a zsidók háborút fognak látni, még a végén, vagy Savu Mitzrajma hátra fognak fordulni, és visszamenekülnek Egyiptomba. Szóval miért nem vitte Isten a zsidókat közvetlenül be a Kánaánba, közvetlenül be a Szentföldre? Azért, mert ugye, ne felejtsük ezt, egy kicsit meg kell érteni, hogy, vagy kicsit át kell érezni, vagy át kell élni azt a tömegpszichológiát, azt a pszichés állapotot, amiben a zsidó nép volt. Évszázadok óta, majd 200 év óta a zsidó nép rabszolgaságban volt. Ez borzasztó hosszú idő. 200 év az nagyon hosszú idő, az 10 generáció. Legalább mondjuk 8 generáció, ugye? Tehát ha valaki a közepén születik, mindig azt szoktam mondani, hogy egy 200 éves időperiódusnak, ha valaki a közepén születik, akkor ő már azt hallja, amikor gyerek, hogy már a nagyapja is rabszolga volt, és még a gyereke is, meg az unokája is rabszolga. Szóval ő benne él ebben a 200 éves periódusban, számára elképzelhetetlen a szabadság. Jó? Tehát képzeljük el azt, hogy adott egy nép, 2-3 millió ember, akinek a mentális állapota az a rabszolgaság állapota. Oké? Még egyszer, erről beszéltünk korábban is. itt van Kővári Zoli barátom. Úristen, de régen hallottam felőled. Isten hozott. Szóval van egy mentális állapot, hogyha valaki két évszázada rabszolga, annak minden nehézségével együtt, akkor az eredményez valamiféle pszichés állapotot. Egy olyan pszichés állapotot, amiből, hogyha egyszer rákacsint a szabadság, akkor az lehet, hogy nem tud mit kezdeni. És amikor a teremtő kivitte a zsidó népet Egyiptomból, akkor akkor azt is számításba vette, hogy az első nehézség, hogy hiába volt bármilyen borzasztó az a rabszolgaság, hiába volt bármilyen elviselhetetlen az a rabszolgaság, az mégis nyújtott egyfajta biztonságot, ugye? Tehát a rabszolga az ember, az egyfajta biztonságot is nyújt. Erről beszéltem egy korábbi, vagy beszéltem talán az első beszélgetésünk során, hogy a rabszolgaság az, mifé, az a sok negatívum mellett biztosít bizonyos pozitívumokat is, történetesen például azt, hogy az emberek biztonságban érezhették magukat, hiszen van ételük, amit egyenek, van fedél a fejük fölött, és a gazdájuk megvédi őket az ellenségtől, ugye? Tehát simán megérthetjük azt, hogy amikor a zsidó nép kiszabadult Egyiptomból, felszabadult a rabszolgaság alól, az első nehézség tapasztalásával akár visszafordult volna Egyiptomba. Ezt később olvassuk is a Tórában, előfordul egy olyan kifejezés, hogy a zsidó nép ugye hőbőng Mózes, vagy hogy mondják, hőbőng, vagy hőzöng Mózes ellen, és azt mondja, hogy minek hoztál minket Egyiptomból, itt fogunk meghalni a sivatagban, bezzeg, amikor Egyiptomba voltunk, akkor milyen jókat ettünk, bezzeg, akkor ott volt dinnye, meg uborka, meg fokhagyma, itt pedig döglünk a sivatagban, és szóval simán megértjük ezt a pszichés állapotot. Isten pedig nem akart, hogy a zsidók visszaforduljanak Egyiptomba, oké? Okay? Tehát ha már egyszer kijöttünk, akkor oda már nem megyünk vissza. A Tórában egyébként három parancsolat van azzal kapcsolatban, hogy tilos egy zsidónak Egyiptomban letelepednie. Most persze kérdezhetnétek a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy zsidók éltek Egyiptomban gyakorlatilag az egyiptomi kivonulás óta folyamatosan. Ez igaz is, a Maimonides, a Rambam, Moshe ben Maimon rabbi, aki a 11. században élt, 12. században élt egyébként Kairóban, ő spanyolországi származású volt, de Kairóban élt, ő úgy írta alá, a Rambam úgy írta alá minden levelének a végén az volt, hogy Anochi Moshe ben Maimon Hasfaradi, én vagyok Moshe Maimon fia Spanyolországból, Asher Ovel Yom al Shalosh Lavim Shabatora, aki naponta legalább három tórai tiltó parancsolatot megszeg. Jelesül azzal, hogy Egyiptomban lakom, ezzel megszegek három tiltó parancsolatot. Szóval Egyiptomban lakni nem szabad. Jó? Tehát miért nem szabad? Mert azzal, hogyha az ember visszaköltözik Egyiptomba, azzal, hogy az ember Egyiptomba vágyik vissza, az azt jelenti, hogy számára az egyiptomiak iránti rabszolgasság, vagy egyiptomok alatti rabszolgasság sokkal elfogadhatóbb, mint a teremtő, mint az egy Isten szolgálata, ami tehát természetesen nonsens. Oké, valaki kérdezi, hogy 40 év akkoriban átlagban egy nemzedéknek felelt meg, akik jöttek Egyiptomból, azoknak a nagy része már nem érte meg Kánaán elfoglalását. Nem ugye a nagy része, kedves Ács Laci barátom, hanem senki nem érte meg Kánaán elfoglalását, mert ugye a zsidók 40 évet vándorolt a sivatagonak, pont az volt az ok, hogy mindenki halljon ki, aki Egyiptomból kijött. De ez egy későbbi történet, amikor az Egyiptom különös történik, akkor arról még nem tudunk, hogy később aztán a zsidó nép büntetve lesz azáltal, büntetve lesz a Kánaán földjét kikémlelő kémek által hozott rossz hír miatt, és 40 évet kell majd vándoroljon a sivatagban. Ezt még az egyiptom különösen nem tudjuk. Az egyiptom különösnál még az az eredeti terv, hogy elmegyünk a Sinai-hegyhez, ott átveszünk a Tórát, és utána elfoglaljuk a Szentföldet. Az, hogy ez nem történik meg csak majd 40 évvel később, ez akkor még nem volt tudott, vagy nem volt realitás. Valaki még kérdezi, igen, mik voltak pontosan azok a raktárvárosok, nem tudom, kedves András, mire gondolsz, ha azokra a városokra, amelyeket a zsidók építettek a rabszolgaság alatt, ugye a Tóra két ilyen várost említ, a Tóra azt mondja, hogy két várost építettek zsidók Egyiptomban, az egyiknek az volt a neve, hogy Pitom, a másiknak az volt a neve, hogy Ramszesz, ugye ezek mind fáraók után elnevezett városok voltak. Oké. Okay. Ha ezekre gondolsz a raktárvárosokra, akkor ez lehet. Jó, valaki kérdezte, Pitom és Ramszesz, oké, ezt írja közben Ás Laci barátom is, nagyon-nagyon jó. Tanában láthatjuk az emberek sokáig, kedves Jennifer, azt látjuk a Tanákban, hogy az emberek nagyon sokáig éltek, ezeket a számokat szó szerint értelmezzük-e, mármint tényleg ennyit éltek-e? Jaj, de jó, kérdés. Ugye mit látunk, semmi közennek az egyiptomi kivonuláshoz egyébként, de ha már itt tartunk, akkor beszéljünk erről is, mert ez egy fontos dolog. Kinyitja az ember a Tórát, a Mózes első könyvét, és azt látja, hogy az emberek baromi hosszú időt éltek. Például Ádám, az első ember, 930 évet élt. Aztán ott van Noé, aki 600 évet élt. Aztán ott van a világ leghosszabb életű embere, Matuzsálem, Metusalach, aki 600, 969 évet élt. Ő volt a leghosszabb időt élt ember valaha, ever, 969 évvel. És aztán, és látunk embereket, mindenki 400-500 évig éldegélnek, szuper. Ugye mi történik? Aztán utána az történik, hogy meg... Ugye ez a világ teremtésétől következő 10 generáció, majd ezután következik az özönvíz, a Noé-féle özönvíz, és a Noé-féle, ami történik a zsidó időszámítás szerint, tehát a világ teremtése utáni 1636-os évben, akkor történik a Noé-féle özönvíz, tehát a világ teremtés után 1600 évvel elkezd az emberi életkor csökkenni, jelentősen csökkenni. Még akkor is, hogyha az emberek irreálisan hosszú időt éltek akkor, Ábrahám például 147 évet élt, aztán Izsák 180 évet élt, tehát mindenki még marha sokat élt, de ez már azért 180 év az nem ugyanaz, mint 960 év. Tehát azért gondoljátok el, hogy amikor élt, mondjuk Ábrahám generációjában, amikor 180 évet élt valaki, az ahhoz képest, hogy néhány évvel korábban, ugye Ábrahám élt, Ábrahám született zsidó számítás szerint 1948-ban. 1948-ban, az özönvíz után 300 évvel született Ábrahám. A kronológia alapján Ábrahám találkozhatott még Izsák, még Noéval is. Ábrahám találkozhatott még Noéval is. Tehát, képzeljétek el, hogy Noé él 600 évet, Ábrahám meg él vacak 147 évet. Hát szóval azért az 147 év a 600 évhez képest, az borzasztóan kevés. Az akkora sok lehetett annak a generációnak, Ábrahám generációjának, Ábrahám nemzedékének, akkora sok lehetett, hogy már csak 180 évet élünk, ahhoz képest, hogy néhány generációval korábban még az emberek 5-600 évet éltek. A rabbikat is foglalkoztatja ez a probléma, és a rabbik azt mondják, többféle vélemény van. Az egyik, és a többségi vélemény az az, a többségi vélemény az az, hogy, hogy az özönvíz előtt élő emberek tovább éltek, mint az özönvíz után. Az özönvízkor történt valamilyen valami, valamilyen természeti, megváltoztak a természet törvényei, valami megváltozott, ami miatt az emberek kevesebb időt éltek. A levegőnek kevesebb lett az oxigéntartalma, vagy több lett az oxigéntartalma. Mit tudom én, valami változott, amitől ugye a Midrás, a Talmud el is beszéli, hogy az özönvíz előtt voltak olyan különleges állatfajok, amelyek kipusztultak az özönvíz, özönvízkor, és nem is, jelentek meg újra. Magyarul nem fértek föl Noé bárkájára, vagy nem voltak benne Noé bárkájában, és ki is pusztultak az özönvíz miatt. Burkhat Vadoi, Noé, Lé, Hénumele, Hajom, Sahakol, Niabidvara. Hú, kedves Martin, az zsidók üzleti érzéke. Na, erről is mindjárt beszélünk, de akkor fejezzük be először ezt a témát. Miért élnek az emberek ilyen sokat? Tehát a rabbik többsége azt mondja, hogy azért, mert az özönvíz után megváltoztak a természet törvényei. A Maimonides szerint, aki egyébként egy javíthatatlan racionális, vagy javíthatatlan pragmatikus gondolkodó volt, filozófus volt, a Maimonides, most ebben Maimon rabbi szerint, az előbb említett 12. századi filozófus rabbi szerint nem történt semmi, egyszerűen az emberek kevésbé éltek egészségesen az özönvíz után, mint az özönvíz előtt. Ennyi történt mindösszesen, de ő azt mondja, hogy ha az ember ma is úgy vigyázna magára, és ma is, nem tudom, kevesebben stresszelne, egészségesen étkezne, nem jól sokat sportolna, és így tovább vigyázna az egészségre, akkor ma is képesek volnánk, nem tudom, 4-500 évet élni. Szóval ebben nincs semmi különös. Ez egy kisebbségi vélemény. A többségi vélemény szerint a természet törvényei az egészség, vagy az özönvíz korábban megváltoztak, ezért van az, hogy az emberek kevesebb ideig élnek. Tehát kedves Jennifer, igen, az emberek valóban 900, Matuzsálem valóban 969 évet élt. Ez nem jelenti azt, hogy az ő korában mindenki ilyen sokat élt, lehet, hogy voltak emberek, meghaltak 3-400 éves korukban, ami hát borzasztó, még egyszer borzasztó trauma lehetett akkor. Anikó kérdezi, a Pászka ünnepe, jó, kedves Anikó, ha vége lesz a koronavírusnak, örömmel látjuk mindegyik kommunális széderestén, bármelyik széderestén örömmel látjuk. Miért lett, a kedves Vas András kérdezi, miért lett büntetve az egész nép a kémek bűne miatt? Hogyha emlékeztek arra a történet, hogy a Mózes kijön a zsidó néppel Egyiptomból, akkor ott flangálunk, megkapjuk a Tórát, aztán utána flangálunk a sivatagban, és Mózes követeket küld, az kémeket küld, hogy kikémleljék az országot. A 12 kémet küld, a 12 törzs 12 vezetője megy el, kikémleni az országot. És visszajönnek, és azt fogják, és azt mondják a népnek, a 12-ből 10, hogy az ország fantasztikusan jó, és fantasztikusan gazdag, és élhető, és ekkora nagy gránátalmák vannak, és fantasztikus, minden tök jó, de lehetetlen bevenni. Lehetetlen bevenni, ez egy nehéz ország, azt úgy fogalmaznak, hogy Eretz Ochelet Tosvea, egy olyan ország, ami felemészti a lakóit. Zárójel nyitok, Izrael olyan ország, ami felemészti a lakóit. Szóval ezt látjuk már ott a Tórában is, hogy a Szentföld az nem egy vidám park. Ott nem, Izrael borzasztóan nehéz hely, ott nehéz élni, nem könnyű élni, de az Isten nem azt várja tőlünk, hogy azért menjünk oda, mert az ott Svájc. Ha Svájc volna, akkor nem volna benne semmi kunszt. A kunszt az az, hogy úgy is oda megyünk a Szentföldre élni, hogy ott élni nem egy walk in the park, szóval nem egy leányálom, jó? Tehát ez egy Eretz Ochelet Tosvea, ez egy olyan ország, ami felemészti a lakóit. Jönnek vissza a kémek, és a nép, aki meghallgatja ezt a jelentést, elkedvetlenedik, elbátortalanodik, és azt mondja, a francba az egészen menjünk vissza Egyiptomba. Jó? Ezért az egész nép, ugye a kémek meg vannak büntetve, és az egész nép meg van büntetve, mert az ő elkötelezettségük az nem volt egy igazi elkötelezettség. Ez nem volt egy igazi elkötelezettség. Ugye a 12 kémből 2, Józsué és Kálev lesznek azok, akik nem negatívat mondanak az országról. Nem így negatív jelentést adnak. Az is igaz, persze, azt is hozzá kell tenni, hogy amit a kémek mondanak az országról, az szó szerint igaz. Szóval nincsen semmi hazugság. A kémek nem hazudtak. Nem adtak egy fals jelentést. Egyszerűen csak annyi történt, hogy a hangsúlyt rossz helyre fektették. Szóval az országnak azt a attribútumát hangsúlyozták ki, amely attribútum. Tehát, hogy olyan jelentést adtak, ami elkedvetlenítette a népet. Holott ennek a népnek nem erre volt szüksége, ennek a népnek arra volt szüksége, ennek a meggyalázott, meggyötört népnek, aki 200 évig Egyiptomban rabszolga volt, ennek arra volt szüksége, hogy azt mondják, hogy itt az ország, és te képes vagy arra, hogy bevedd az országot. Szóval egy ilyen motiváló beszédet kellett volna adjanak, de ezek nem adtak motiváló beszédet, hanem egy lehangoló, deprimáló beszédet adtak, és emiatt lett megbüntetve a kémek is, meg a zsidó nép is, hogy nem mehetett be Egyiptomba. Az első, vagy egy korábbi alkalommal beszéltük, hogy minden bizonnyal volt egy pszichés oka is ennek a dolognak, jelesül az, hogy egy rabszolga típusú ember, egy olyan ember, aki rabszolgaként nő föl, az nem alkalmas arra, hogy szabad emberként éljen. Szóval olyan mélyen gyökereznek, olyan mélyen beivódnak az emberbe ezek a rabszolgai nem is tudom, viselkedési módok, hogy azután az ember sokkal nehezebb szabad emberként éljen. Ugye múltkor egy korábbi beszélgetésünkkor azt a példát adtam erre, hogy valaki, aki alkalmazottként dolgozott egész életében, az nagyon nehezen lesz vállalkozó, és valaki, aki vállalkozna, az nagyon nehezen viseli az alkalmazotti létet. Ugye? Tehát, hogy megértjük azt, hogy ez egy fajta mindset, és ebben a mindsetből nagyon nehéz kikerülni, ezért Isten úgy intézte a dolgokat, hogy a zsidó nép 40 évet vándorolt a sivatagban, ez alatt a 40 év alatt mindenki kihalt abból a nemzedékből, akik kijöttek Egyiptomból. Isten nem volt kegyetlen, Isten nem kegyetlen, Isten nem akarta, hogy bárki 60 éves kor előtt meghalljon, tehát csak a 20 évesen legalább azok voltak felelősek, azok voltak számon kérhetők, akik legalább 20 évesek voltak, és akik legalább 20 évesek voltak, azok is 40 évet vándorolhattak a sivatagban, és aztán legfeljebb 60 éves, legalább a 60 éves kort megérték, szóval nem haltak meg ideje korán. Egyébként egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy ezt hányan tudjátok, hogy van a zsidó kalendáriumban egy gyásznap, Tisza B'Av, Ávhó 9-e, ez nagyjából augusztusra szokott esti, valamikor késő nyáron, ami a mind a két jeruzsálemi szentély lerombolásának a dátuma. Ezen a napon rombolták le a jeruzsálemi szentélyeket érdekes módon, 450 év, majdnem 500 év különbséggel, de mind a két szentélyt ezen a napon rombolták le. És ez a nap egy negatív, egy gyásznap a zsidó kalendáriumban, és ezen a napon sok minden történt, például ugye a két szentély lerombolása, de még sokkal korábban a sivatagban vándorló zsidó népnél is történt egy nagyon érdekes és negatív dolog. Ez volt az a nap, amikor az emberek meghaltak a sivatagban. Szóval úgy kellett elképzelni ezt a 40 éves sivatagi vándorlást, hogy nem úgy volt az ám, hogy akkor valaki meghalt egyik nap, a másik ember meghalt másik nap, hanem mindenki, akinek abban az adott évben meg kellett halnia, az Tisza B'Av napján halt meg. Azt meséli a Midrás, azt meséli a Talmud, hogy az emberek Tisza B'Av estéjén, előestén megásták, és minden ember, aki, épp, aki az egyiptomi, aki meghal, akinek meg kellett volna halnia nagyjából, tehát ugye tudták az emberek, hogy 60 éves, szóval aki elmúlt 60 éves, és kijött Egyiptomból, az minden Tisza B'Avkor megásta a saját sírját, belefeküdt aznap éjszaka, és hogyha reggel fölkelt, akkor tudta, hogy még egy évet fog élni, ha pedig nem, akkor, akkor nem tud semmit, mert akkor meghalt. Jó, tehát ez volt a sivatagba vándorlás, flangálunk a sivatagban, igen, ezt írtam, kedves Csiva, igen. Oké, nos, nézzük még, van-e valaki, valami olyasmi, amiről nem beszéltem. Volt-e még lázongás a kémek beszámolján kívül? Persze, hát ott volt az aranybori rögtön 40 nappal a tóraadás előtt, vagy pardon, a tóraadás után. Hát az úgy volt probléma, ahogy volt. Oké. Na, nézzük még további kérdéseket. Milyen kérdések voltak? Volt egy csomó érdekes kérdés jött egyébként, és ez mind hasznos, és örülök, hogy beszélünk róla. Valaki kérdezte, hogy mi a különböző maceszok közti különbség. Akkor itt álljunk meg egy szóra, és akkor nyissunk egy új témakört, lapozzunk egy új oldalra, nézzük meg a macesz témakörét. Mi az, hogy macesz? A maca az kovásztalan kenyeret jelent. Mi az, hogy kovásztalan kenyér? A kovásztalan kenyérnek két összetevője van, liszt és víz. A liszt az milyen liszt kell legyen? Lehetőleg búzaliszt, de bármelyik ebből az ötfajta, ugye az ötfajta szent gabonából, tehát búza, árpa, rozs, zab és tönköly, tehát ebből, ezeknek a lisztjéből készült macesznak nevezzük, illetve a víz, és ez a kettő alkotóelem, ez ahogy összeöntik a lisztet a vízzel, az elegy, a tészta nem állhat együtt többet, mint 18 perc, addig, amíg kisütik. Ez a macesz, ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogy a zsidó nép sietve vonult ki Egyiptomból, még nem volt idejük kenyeret se sütni, vagy megvárni, míg megkel a kenyér, hanem a keletlen tésztát vitték, és a fejükön a nap sütötte ki, és ennek emlékére esszük a macest Pészákkor, vagy parancsolja a Tóra, hogy együnk kovásztalan kenyeret Pészákkor. Tehát ez tulajdonképpen a macest. Most, alapvetően kétfajta macest van, és a kétfajta maceszon belül is van kétfajta macesz. Az egyik fajta az a kézzel készített, a kézzel készített macesz. A kézzel készített macesz az kézzel készül. Jó, tehát ott a lisztet és a vizet összeöntik, és kézzel készítik, majd az egyik blogbejegyzésemet tettem is fényképet, meg videót arról, hogy hogyan készül a macesz, és a Lekvár és Gemmel megtaláljátok. Hogy hogyan készül a kézzel készült macesz. És körülbelül egy olyan 100 cirka, hogy is... 19. század végén, tehát most már lassan 140 éve, 150 éve, hogy megjelent, azt hiszem 1869-ben, erről is írtam egyébként a blogon, 1869-ben jelent meg az első macezgyártó gép, macezgyártó masina, az első ilyen az gőzgép volt, gőzzel működött, ez később aztán villamossá alakították, és akkor azután elkezdték a gépi macezt készíteni. Ugye a gépi macez, mivel, hogy szóval, hogy annak érdekében, hogy a legkevesebb kálóval, felesleggel dolgozzon a gép, ezért ez mindig négy vagy téglalap alakú, a kézi macesz meg mindig kör alakú, innen jól meg lehet különböztetni a kettőt. Korábban egy ideig ellenezték a rabbik a gépi macest több szempontból, főként abból a szempontból, hogy a gépi macesz elkészítésekor, ugye mivel hogy nem ember készíti, ezért nem tudja azzal az intencióval, azzal a lelkesedéssel készít egy macest, amely annak a micvának a teljesítéséhez szolgál, teljesítésére szolgál. Így tehát sokáig a rabik ellenezték ezeket a macest készítő masinákkal, de aztán ezek egyre profibbak lettek, és vannak rabik ma is, aki kifejezetten a gépi macest keresik, mondván, hogy itt még inkább biztosított az, hogy a liszt nagyon keves ideig találkozik a vízzel, és ez biztos, aztán homecmentes. Azt is említettem, hogy dolgoztam fiatalkoromban, itt még Budapesten volt egy macesz sütőde a Tüzér utcai, a Dózsa-György utcai zsinagóga mögött a Tüzér utcában, ahol volt egy gépi macesz gép, egy egyébként akkor is vagy 100 éves macesz gép, azt hiszem Európában talán a második, és Hát szóval, és voltam egyébként számos, az Egyesült Államokban is, meg Izraelben is, macer sütödében, szóval a víz nem találkozik a liszttel, nem hogy 18 perc, de még négyet se. Jó, tehát nekünk az a szokásunk, hogy kézi macesz teszünk, lehetőleg szédereste mindenképpen, ugyanis a tórai kötelezettség a macesz fogyasztására kifejezetten a széderestékre vonatkozik, tehát olyankor mindenképpen érdemes, Rozis Adler, mi Erez Israel, Buhima Baim, Kefli Rototach, Sanil Orreotach, Habal Atroaoti, szóval, hogy szédereste igyekezzünk, ha lehet kézi macest enni, akkor ha igyekezzünk, a gépi macestek is tökéletesen 100%-ig megfelelnek. Igen, valaki, Krisztián barátom írja itt, hogy a kézi jobb, mint a gépi. Én is jobban szeretem az ízét, tényleg jobban szeretem az ízét, de egyébként pedig mind a kettőben liszt és víz van, tehát nagy különbség elvileg nem kéne, hogy legyen, de mégis van. Oké. Valaki kérdezte, hogy mennyi macest kell enni szédereste, és mennyi keserű füvet, illetve mennyi bort kell inni. Oké. Ahhoz, hogy az ember teljesíti a tórai kötelességet, ahhoz a macest evés, minden micva, étkezés micva teljesítéskor a mértékegység, amit ennünk kell, jellemzően az egy olajbogyó, egy zájt, egy olajbogyó mennyisége. Mekkora olajbogyó? Egy átlagos méretű olajbogyó. De ez nem kerületet jelent, tehát nem egy olajbogyó méretű maceszt kell lenni, hanem egy olajbogyó súlyú, tehát annyi maceszt kell lenni, amely egy olajbogyónak a térfogata. Ez körülbelül egy felnőtt ember tenyere méretű maceszt. Tehát körülbelül ennyit kell lenni, legalább ennyit kell lenni szédereste maceszból, és legalább ennyit kell lenni keserű fűből is. Mennyi bort kell inni? Ugye szédereste 4 pohár bort iszunk, 4 pohár bort, és minden egyes alkalommal körülbelül 1 deciliter bort kell enni. Egészen pontosan, ha jól emlékszem, 0,86 decilitárnyi bort kell inni. Tehát mondjuk körülbelül 1 decit, ha iszunk, szer 4, mert ugye 4 pohárt kell inni, akkor tehát ez a minimum, amit 86 milliliter valakire, 486 milliliter, ezt mondtam, köszönöm szépen, kedves Bánki Attila, igen, 0,86 deciliter, tehát 86 milliliter bort kell inni, az egyre víz. Többféle mértékegység van, ugyanis a tórában használt mértékegységek, több számítás van, amely ezt átkonvertálja. Ugye a tórában olyan mértékegységek, mint egy olajbogyó, meg egy tojás, meg ilyenek, meg van egy csomó űrmérték, ugye a sékel például, ez egy súlymérték, és ezeket átkonvertáltuk, vagy konvertáltuk ezeket mai mértékegységeké. Több rabbi is, számos rabbi foglalkozott ezzel, és több fajta elfogadott számítás van. Vannak ebben megengedőbbek, vannak egy kicsit szigorúbbak. Nagyjából azt lehet mondani, hogy tehát hogy mennyi egy revíz bor, az 86 az általános elfogadott mérés szerint, vannak ennél többet, kíván meg, és így tovább. De 4 pohár bor az mindig jó. Kedves Lili kérdezi, 2 utcára alébról, hogy gluténmentes macesz is van-e? Igen, van gluténmentes macesz. A baj vele az, hogy ez nem igazi macesz, mert az igazi macesz ebből az öt általam említett öt fajta gabonából készül, ha jól tudom, mindegyike glutén tartalmaz, tehát a búzaliszt is, talán a zab is, igen, talán. Vannak gluténmentes maceszok, azoknak ajánljuk ezt, aki tényleg komolyan gluténérzékeny. Szóval van, aki nem gluténérzékeny, az egyen rendes maceszt, jó? Tehát ez nem is kérdés. Legalább annyit, amennyi, hogy teljesítse a kötelezettséget. Aki kicsit gluténérzékeny, nem tudom pontosan mit jelent, de aki kicsit, nem nagyon durván, de nem lesz rosszul, vagy ilyesmi, csak egy picit, nem tudom, akkor az próbálja meg legalább a minimális mennyiséget megenni a rendes maceszból, és a többit egy ilyen gluténmentes maceszt, ha akar. Ha valaki nagyon gluténérzékeny, akkor természetesen tilos maceszt ennie, akkor egyen csak gluténmentes maceszt, azt a Dohány utcai kóserboltban lehet kapni gluténmentes maceszt is, még drágább, mint a sima maceszt, de hát Pészach az egy ilyen ünnep, ami drága. Ha valaki csak úgy gluten-free, kedves Vas András, ha valaki csak úgy gluten-free, mert mondjuk hobbiból, mert mit tudom én, diétázik, vagy ilyesmi, akkor legalább Pészachkor legalább azt a minimális mennyiséget azt tegye meg gluténnal. Jó? Tehát, hogyha valaki ha valaki tényleg csak úgy brahiból, vagy nem tudom, egészségügyi okokból csinálja ezt, nem pedig orvosilag indokolt, akkor az Pészákkor legalább egy minimális mennyiségű macesz, tehát egy tenyérnyit. A gluténmentes macesz az nem tudom miből készül, talán nem tudom, mandulalisztből, vagy valami hasonló, de hanem az sajnos az helyzet, hogy az csak külsőségeiben macesz, az nem igazi macesz. Oké. Mennyi bort kell inni? Azt is beszéltük. Igen, milyen bort kell inni széder este? Ez nagyon érdekes. És a zsidó vallásjog a vörös bort preferálja a fehér bor felett. A vörös bor valamilyen okból nemesebbnek tűnik, mint a fehér bor. Ezért igyekszünk szombaton is, meg ünnepekkor is a kidust, az ünnep szentelését vörösborral végezni, természetesen fehérbor is tökéletesen megfelel erre, ha és amennyiben ez kóse. De képzeljétek el, hogy Magyarországon van egy érdekes szokás, kifejezetten Magyarországon, szerintem nagyon kevesen követik ezt a szokást, nem is tudom, hogy sokan legtöbben nem is tudják, hogy egy ilyen szokás van. A magyar zsidók szokása volt hosszú éveken keresztül, hogy kifejezetten fehérborral készítik, vagy fehérbort fogyasztanak Pészákkor. Kifejezetten Pészákkor, kifejezetten fehérbort. Miért? Azért, mert nagyon sokszor a zsidók bajba kerültek a többségi keresztény világban, amiatt, hogy azt gondolták a keresztények, hogy a zsidók, ugye ez egy klasszikus ilyen antiszemita vád volt, hogy a zsidók keresztény asszonyok vagy keresztény nők vérét sütik bele a macezba, ami nonsens, nyilvánvalóan nonsens, egyrésztről, mert a zsidó, nem szeretünk gyilkolni, meg hát tilos is, ugye a Tóra is tiltja a gyilkolást is, kifejezetten tiltja a vérfogyasztását is, kifejezetten tiltja az emberfogyasztását is, szóval ez sokszor ebből vérzik, hogy stílusos legyek ez az antiszemita gondolat, de minden esetre volt egy ilyen antiszemita gondolat, és a Pészák az mindig egy ilyen problematikus dolog volt. Ugye emlékszünk, ugye ismerjük a Tisza-Eszlári vérvádat, ugye az eltűnt Solymosi Eszter ügyét, hogy a zsidók a húsvéti maceszhez kell, hogy használják keresztény lányok vérét. Na most ezért a magyarországi zsidók körében, és talán lehet, hogy a galiciai, más zsidók körében is elterjedt volt, hogy Pészákkor ne vörösbort igyunk a szédereste, hogy nehogy olybá tűnjön, mint hogyha mi azt a piros löttyöt, amit iszunk, az esetleg ne agyisten vér volna. Szóval, hogy ezért van egy ilyen nagyon, szerintem nagyon szép szokás, hogy fehérbort használjunk szédereste, még akkor is, hogyha ez a vérvád már nem aktuális, meg senki nem látja, hogy mit iszunk, meg mit tudom én, ez egy ilyen szép magyar szokás. Én azt gondolom, hogy ez talán, amennyiben erre lehetőség van, érdemes ezt a szokást folytatni. Kedves Ács Laci írja, hogy a keresztények is ráfogták a római hatóságok az okorban, hogy rómaiakat. Persze, tehát hogy ez klasszikus, hogy mondják, nemtől, kortól és vallástól függetlenül ez egy klasszikus vád volt, hogy a vérvád. A vérvád egyébként nem, és nem csak Európában pusztított, Damaszkuszban is volt egy vérvád a 19. század végén, ugye egy ismert, vagy lehet, hogy a 20. század elején egy ismert vérvád. Szóval, hogy ez a fertőzés, ez sok mindenkit, sok mindenfelé a világon nagyon sokunkat érintette. Jó, tehát ezért milyen bort illik szédelesténi Pészákkor? Nyilván kóserbort, természetesen. Magyar zsidók szoktak fehér bort inni. Én nem nagyon láttam embert, aki ezt követi, ezt a szokást, de szerintem egy nagyon szép szokás, ha van erre lehetőség, akkor itt a kiváló ok erre. Kérdezte valaki, hogy van-e speciálisan pészáki étel, amellett, hogy a pészáki étel az nem kovászos, tehát nem kovászos étel természetesen. Szédereste sincsenek kifejezetten pészáki ételek. Valaki kérdezte a kérdést néhány nappal ezelőtt, és azért fölhívtam Brooklyni, ahol éltem, Brooklynban, Williamsburgban, Borough-ban, ilyen magyar családokat, hogy vannak-e, emlékeznek-e kifejezetten pészáki ételekre, amelyeket szédereste fogyasztanak, és igazából senki nem mondták, hogy most nincsenek ilyen ételek, ugye szukottkor szoktunk töltött káposztát tenni, de pészákkor nincsenek különleges ételek. Mindenki azt mondta, hogy borstot csinálnak, ez ilyen savanyított cékla leves, vagy ilyesmi, ez volt szokás, illetve az volt a szokás, hogy nem esznek sült húst Pészákkor, hanem csak főtt húst esznek, tehát például mondjuk készítenek egy jó húsleves, és a húslevesben főtt húst tálalják második fogásnak valamiféle, mondjuk krumpli körettel, vagy ilyesmi, tehát hogy nem esznek sült húst. Milyennek az ok, hogy nem eszünk sült húst, vagy milyennek annak a szokásnak az eredete? Az a szokásnak az eredete, hogy ugye arról korábban beszéltem, hogy Pészákkor, amikor még állt a Jeruzsálemi Szentély, akkor kellett hozni egy áldozatot, egy bárány áldozatot, amelyet el kellett fogyasztani. Tórai kötelesség volt a széder este, tehát Pészák estején ezt elfogyasztani a Jeruzsálemi templom körzetben, azt a bárányt, amelyet hoztunk Pészákkor. Ugye ez most már nincsen, mert hogy nincsen, nem áll a Jeruzsálemi Szentély, tehát áldozatot se tudunk bemutatni, tehát Pészák áldozatot se tudunk hozni. De ennek az áldozatnak az emlékére a szédertáron mindig oda teszünk egy darab csirkeszárnyat, azért csirkeszárnyat, mert a hússal emlékeztetjük magunkat arra, hogy volt egy ilyen dolog, hogy pészáki áldozat, ugyanakkor direkt csirkeszárnyat, vagy csirkenyakat, vagy szóval jól felismerhető szárnyas állatnak az alkatrészét tesszük oda, hogy nehogy olybá tűnjön, mintha a pészáki áldozatot ennénk. És ugyanebből az okból azt gondolom, hogy nem magyar zsidók nem szoktak enni sült húst, hanem csak főtt húst, hogy ne olybád ne tűnjön, mintha mi a pészáki áldozatot ennénk. Annak dacára, hogyha ez csirkemell, akkor se legyen sült hús. Mi az, hogy olybá tűnik, mint hogy a pészáki áldozat lenne, hiszen hát a pészáki áldozat az sülve volt, az egy ilyen grillezett hús volt, és a bárányt komplettül föltették a roastra, és így ették meg, jó? Tehát ezért van egy ilyen nagyon szép szokás. Valaki kérdez, hogy szabad-e ünnepnapon, illetve szombaton biciklizni? Bocsánat, visszatérve egy másik kérdés, Zoltán kérdezi, hogy szabad-e széder este szőlőlevet is inni, nem csak bort? Igen, szőlőlé az vallásjogi értelemben ugyanolyan, majdnem ugyanolyan, mint a bor. Nem azt mondom, hogy ugyanolyan, majdnem ugyanolyan, mint a bor. Szabad kóser szőlőlével is természetesen a bort helyettesíteni. Gyerekeknek nyilván ne adjunk bort, hanem adjunk nekik szőlőlevet. Ne túl sokat, mert attól fájni fog a kis pocakjuk. Oké, szabad, valaki azt kérdezi, hogy szabad-e ünnepnapon, illetve szombaton biciklizni? A rövid válasz az, hogy nem. A hosszú válasz az, hogy sok szempontból nem. Egyrésztről, ha olyan helyen lakik az ember, ahol nincsen eruv, tehát ahol közterülete nem szabad cipelni, ott biciklizni se szabad. De olyan helyen se szabad biciklizni, ahol van eruv, tekintettel arra, hogy a rabbik megtiltották, hogy van egy rabinikus tiltás, nem biciklihez kapcsolódik, de sokkal korábbról származik, hogy nem szabad szombaton hangszerrel zenélni. Miért nem szabad szombaton hangszerrel zenélni, például gitárral vagy zongorával? Azért a rabbik attól való félelmükben tiltották ezt meg, hogy attól tartottak, hogy ha valaki gitározik, akkor és elszakad mondjuk egy húr, akkor septiben neki áll megjavítani ezt, az viszont már akkor tilos volna szombaton, és az ember elfeledkezik, hogy szombaton is neki áll megjavítani, akkor ne adj Isten valami bűnt követel, ezért rabik megtiltották a hangszeren való zenélést sabbatkor, illetve ünnepnapokon. Ugyanilyen okból tilos a biciklizés, még akkor is, ha van eruv, tehát hogyha van ilyen közterületen cipelést lehetővé tevő virtuális, de mondjuk szimbolikus kerítés, mert mondjuk leesik a biciklirács, akkor neki állnánk megszerelni, ez pedig szombaton tiltott munka lenne. Mennyi idő telt el az elsőszületek halál és a kivonulás között? Nagyon kevés, mert ez aznap este történt, ahogy a zsidók kivonultak. Az aznap este történt. Maga az egyiptomi 10 csapás egyébként az nem egy hét alatt történt, hanem 10 hónap alatt. Ez majdnem egy évet vett igénybe. Erről holnap majd részletesen fogok akkor beszélni, és ugyan nézett ki ez a csapás dolog, hogy melyik hónapnak hanyadikán jelentette be Mózes, hogy fog történni a csapás. Minden csapás egy hétig tartott, és volt egy bejelentési időszak, meg volt egy levezető időszak a következő csapásig. Tehát ez 10 hónap, ez majdnem egy év volt tulajdonképpen ez a csapás ciklus. És a végén az egyiptomi, vagy az egyiptomi elsőszülöttek halálának az estén, akkor hagyták el a zsidók Egyiptomot. Kérdezi valaki, hogy milyen alkoholt lehet fogyasztani Pészákkor. Természetesen bort, ugye, kóser bort az szabad. Mivel, hogy ugye nem szabad viszkit, meg sört, mert ezek gabona és a legtöbb fajta vodkát fogyasztani Pészákkor, ezért amit szabad fogyasztani, az először is mindig figyeljünk arra, hogy az A kóser legyen, B pészáki kóser legyen. Szabad fogyasztani például pálinkát, mondjuk kóser szilvapálinkát Pészákkor, illetve szabad fogyasztani. Vannak egyes vodkafajták, amik burgonyából készültek és rendelkeznek pészáki kósersági engedéllyel. Azokat például lehet fogyasztani, szerintem azok vackok, de a burgonya vodka az vacak, azt hiszem. Meg hát lehet fogyasztani más, mit tudom én, rumot, vagy vagy más, mit tudom én, liköröket, vagy mondjuk, hogy hívják ezeket, konyakot, de hát azoknak mindig kell figyelni, a konyak ugye szőlőtermék, erről beszéltünk, ezeknek mindig kósersági engedéllyel kell rendelkezni, és nem elég, hogy szimpla kósersági, pészeki kósersági engedéllyel kell rendelkezniük. A Cvak Unikum által, a Cvak által forgalmazott kóser szilvapálinka, meg az egyéb más pálinkák, azok aztán pészeki kóserek, azokat lehet például fogyasztani, úgyhogy az alkoholisták is meg vannak mentve, nem kell lemondaniuk kedvenc szenvedélyükről Pészach alatt. Tamás mondja, a bringa nyomot is hagyhat, ez minket nem zavar, hogy a bicikli nyomot is hagyhat se szombaton, sem, mert a cipőnk is hagyhat nyomot, a sárban is, a hóban is, mégis szabad hóban mennünk, vagy sárban taposnunk szombaton, ez ilyenfajta dolgok nem zavarnak minket. Annak dacára például, hogy írni tilos szombaton, de szóval nem, ha dolgokat elviszünk egy ilyen végletességbe, akkor élhetetlenné válik az életünk, akkor tényleg csak arra lennénk károsztat, hogy egész szombaton az ágyunkban maradjunk, úgyhogy ilyentől nem félünk, hogy a cipőnk nyomot hagy az utcán, vagy hogy ilyesmi történik. Kedves Ödön kérdező, miért pont 40 évig tartott a vándorlás a sivatagban? Erről korábban az előbb beszéltem, nem akarom ismételni magam, de azért, mert csak a 20 évesnél idősebbek voltak, voltak felelősek a kémek általi jelentésért, tehát tulajdonképpen a bűnér, amiért vándorolniuk kellett, és a teremtő nem akart, hogy senki 60 éves kor előtt meghaljon. Tehát a legfiatalabb ember is 20 éves volt, és 60 évesen halt meg, aki meg, nem tudom, 50 éves volt, mikor a kémek visszaküldték a jelentést, akkor ő lehet, hogy csak már utána 10 évet élt, az is lehet, hogy sokkal többet, és akkor ezért volt az, hogy minden Tisza B'Avkor, minden áfó 9-én mindenki bebújt a sírjába, és várta, hogy másnap fölébred-e, vagy pedig meg fog-e halni. Ilyen érdekes dolgok is történtek. Végül egy utolsó kérdés, ha válaszoljak, mi a helyzet a Coca-Cola-val Pészachkor, vagy más üdítő italokkal? Hát az a rossz hírem, hogy Pészachkor nem szoktuk ezeket inni. Az Egyesült Államokban, vagy Izraelben, olyan közösségben, ahol nagyobb zsidó közösség van, ott van pészachi Coca-Cola. Ez nagyon érdekes, mert a Coca-Cola, bár ugyanazon a recept szerint készül a különböző országokban, mégsem pontosan ugyanaz a legjobb tudásom szerint az összetevők listája, mert például Magyarországon, ha jól tudom, akkor répacukrot használnak a kóla ízesítésére, vagy édesítésére, az Egyesült Államokban, ha jól tudom, akkor kukoricaszirupot használnak ugyanerre. Az Egyesült Államokban nagyobb probléma Pészachkor a Coca-Cola, mert kukoricaszirupppal, és a édesítik, és a kukoricaszirup, az kitniot, azaz ebben a hüvelyesnek csúfolt kategóriába esik, amit nem fogyasztunk Pészachkor. Ezért az Amerikában van különlegesen Pészachra gyártott Coca-Cola, pészachi pecséttel, kis mennyiség, vagy hát nem is olyan kis mennyiségben, de gyártják direkt Pészach idején, főként a nagyobb zsidók által lakott városokban, mint mondjuk New York vagy Los Angeles lehet ilyesmit kapni, és akkor az arra az időre nem kukoricaszirupal készül, hanem talán répacukorral vagy valami mással. Izraelben nincs ilyen probléma, de ott is külön hechsert kap Pészachkor a Coca-Cola. Ez azt jelenteni, hogy Magyarországon a Coca-Colát például lehetne inni Pészachkor, mert Magyarországon, ha jól tudom, akkor répacukorral ízesítik, és nem pedig kukoricaszirupal. Ennek dacára tekintve, hogy nem tudjuk ezt pontosan, és a Coca-Cola titkos recept, meg mit tudom én, ezért nem iszunk ilyesmit Pészachkor. Ha valakinek nagyon ingerenciája van, akkor a kóserboltban, a Dohány utca 36-ban, ez nem egy reklámhelye, akkor lehet kapni pészachi Coca-Colát, meg pészachi Fantát, meg Sprite-ot, meg ilyesmit. Jó marha drága, de megérdemled, hogyha megveszed. úgyhogy ennyi. Kedves Tamás, nem, ha nyomot hagy a bicikli, vagy a cipő a sárban, az nem munkavégzés, a szombaton nem a munkavégzés úgy unblock tilos, hanem bizonyos munkák végzése tilos. Oké, Ráczkés Péter, hogy nem nátszukorral, nem, azt hiszem, hogy Magyarországon nem nátszukorral, Magyarországon a cukorrépa az a répacukor az a leginkább megtalálható cukor. Az Egyesült Államokban, ha jól tudom, akkor kukoricaszirup mindent, az amerikaiak mindent azzal ízesítenek, vagy édesítenek, ezért olyan jó kövérek. Oké. A Coca-Cola egyébként normális esetben kóser, mindegy, azt hiszem, a Zero is, meg a Light is, meg a Fanta is, meg a Sprite is, meg a 7-Up is, tehát a Coca-Cola termékeket szoktuk inni, mínusz az, amelyik szólő tartalmaz. Mégis Pészachkor 8 napra lemondunk ezekről az élvezetekről. Igyunk szépen vizet, lehetőleg szénsavmentes vizet, Holnapra megérdeklődöm, hogy melyik az a... Tavaly, ha jól emlékszem, az Oberlander rabbi azt javasolta, hogy ha lehetséges, akkor naturakva ásványvizet igyunk, azt abból lehet akár a szénsavast, akár a szénsavmentest inni. Holnapra megpróbálom megérdeklődni, hogy mi idén a javaslat. Azt hiszem, talán a naturakva a javaslat, de az ásványvizek alapvetően azt lehet mondani, hogy az ízesítetlen ásványvizek azok rendben vannak Pészákkor, meg hát ott van az a jó öreg csapvíz is, nem? Azért az se olyan borzasztó dolog, azt is meg lehet szokni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, ennyi jutott pára, holnap este veletek, ugyanígy 8 órakor találkozunk, addig is írjatok sok-sok kérdést, hogy legyen miről beszélgetünk holnap, és folytatjuk, talán majd folytatjuk a beszélgetésünket is. Szándékosan nem akartam ma este a Széder estéről beszélgetni, mert ahogy az előbb mondtam, nemrég beszéltem róla egy másik előadással, és egy kicsit, szóval, hogy én is élvezem egy kicsit jobban ezt a beszélgetést. Szóval holnap írjatok sok-sok kérdést, és minden, és akkor holnap ugyanígy találkozunk. Addig pedig maradjatok otthon, vigyázzatok egymásra, legyetek egészségesek, mossatok sok kezet, tanuljatok, imádkozzatok, legyetek sokat együtt a családdal. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!